A lakásgond világjelenség, pedig egészséges, korszerű lakásban élni alapvető emberi igény.
Lépjünk ki abból a megszokott megközelítésből, kocka, egyenes, ám legyen benne valami szerelem, valami szellem, valami invenció, valami, ami húz.
Ez a város megtagadta ezer éves múltját, sárga tiport a koronáját, nemzeti színeit és vörös rongyokba öltözött.
Visszagondolsz rám a város másik oldalán, látod minden valóra vált.
Sziasztok! Ez itt a Város másik oldalán legújabb adása, én Takács Ákos vagyok. A mai adásban az építészeti közélet egy szélesebb körben nagyon kevéssé tárgyalt aspektusáról, a szakmai érdekképviselet kérdéséről lesz szó. Mai vendégeim a nemrégiben informális érdekképviseleti csoportként alakult Törődés Munkabizottság nevű közösség tagjai, akik a Budapesti Építész Kamara idei tisztújító gyűlésén, amelyet szeptember 27-én tartanak, minden fontosabb pozícióra indítanak jelölteket. A Törődés Munkabizottságot Soltész Noémi építész, a Nanavízió alapítója, a csoport kamarai elnök jelöltje.
Így van, igen.
Csapó Balázs építész, a Paragram Stúdió egyik alapítója, illetve Smiló Dávid, a Paradigma Ariadné építésziroda triumvirátusának egyik tagja képviseli. Sziasztok! Üdvözöllek titeket itt a Partizán Podcast stúdiójában. Mint említettem, általánosságban is igaz, hogy a számos jogi monopólium felett rendelkező, ezért rendkívül fontos szerepet betöltő, de ugyanakkor egy kiterjedtebb hatású és társadalmi erejű szakmai és dolgozói érdekképviselet lehetőségét is magában hordozó hivatásrendi kamarákról nagyon kevés szó esik, nem csak az általános közbeszédben, de még az építészek között is. Mondjuk személyes példaként, én például lassan 10 éve, hogy kezdetben persze az egyetem mellett, de építészként dolgozom, mégsem érzem feszítő szükségét a kamarai tagságnak, sem szellemi, sem gyakorlati értelemben, nem érzem reprezentatívnak ezt a testületet általában vagy a hétköznapokban, és tudom, hogy ezzel sokan mások is így vannak. Mivel a podcastunkat közel sem csak építészek hallgatják, sőt többségében nem is építészek hallgatják, mielőtt áttérünk a Törődés Munkabizottság céljaira és terveire, kérjek, vázoljátok fel a hallgatók számára, hogy mi a tétje a mostani tisztújításnak, a ti kampányotoknak, illetve hogy egyáltalán milyen jelentősége, jogosítványai és lehetőségei vannak a Budapesti Építészkamarának, amire mostantól az egyszerűség kedvéért békként is hivatkozunk majd a beszélgetésben.
Hát ez emelt könnyű feladat, mert tulajdonképpen ugye azt szoktuk mondani, hogy ilyen szabályozott szakmák, ezek ilyen régi hivatások, az építész mellett ugye a jogászokat, az orvosi kamarát mindenki ismeri. Tehát általában azokat a szakmákat testesítik meg ilyen érdekképviseleti szervezetek, kamarák, akik valamilyen módon speciálisak, tehát nálunk is ez a helyzet, hogy az építészet ez egy olyan különleges szaktudást igénylő hivatás, amiben ezeknek a szakkérdéseknek a társadalmi képviseletét kamarák látják el. Most ami bonyolítja a helyzetet, hogy az építészeknél és a mérnököknél is kétszintű kamarai rendszer van fölépítve, ami azt jelenti, hogy nálunk megyei szinten van egy területi kamara, és Budapesten van egy budapesti kamara, ezek a területi szintek, és ezeknek a területi kamaráknak az összessége, az pedig az országos kamara, aki egyébként a jogalkotó felé, meg egyéb protokoll helyzetekben képviseli a szakmát.
Említettem itt a személyes példát, meg a kamarától való távolságomat, de hogyha jól tudom, akkor te sem vagy Dávid kamarai tag. Csak a hallgatóknak tisztázásképpen a kamarai tagság az egyebek mellett, ebben majd egészítsetek ki, de a legfontosabb dolog, ami a hétköznapokban felbukkan, amire felhatalmaz, feljogosít a kamarai tagság, az az, hogy aláírási joga legyen egy építésznek, tehát hogy szignálhasson önállóan egy tervdokumentációt, és ezzel tulajdonképpen vállalja is a szakmai felelősséget egy tervezési folyamatért, meg egy tervezés dokumentációjáért. Lehet úgy működni hosszú évekig, vagy évtizedekig építészként, hogy valaki nem rendelkezik ezzel a jogosultsággal. Ugye informálisnak neveztem a munkabizottságot, mint közösséget, vagy csoportosulást, hogy milyen körülmények között jött létre, milyen céljaitok vannak, és egyáltalán mi a struktúrája, vagy a szerkezete ennek a közösségnek, hiszen abból, hogy nem csak kamarai tagok visznek benne hát fontos, vagy látható szerepet, most itt beszélsz, abból arra következtetek, hogy ez túlmutat azon, mint hogy pusztán egy kampányt csináljunk a kamarai tisztújításra.
Igen, tehát ugye akkor kimondva az, hogy én Smiló Dávid, a Paradigma Ariadné Építésziroda ügyvezető igazgatója, nem ilyen rendelkezem kamarai jogosultsággal. Ugye itt jön be önmagában az a kérdés, amit szerintem leültünk először, de aztán majd mindjárt ti is elmeséljétek, hogy ti ezt hogyan látjátok, hogy a kamarai tagságot ma az építészek annyiban látják kimerültnek, hogy meglegyen ez a bizonyos aláírási jogosultságuk. És én ezzel kapcsolatban meg is szakad utána egyébként a érdemi párbeszéd, vagy bármiféle mélyebb szakmai együttműködése, vagy működése a kamarán belül egy kamarai tagnak. Ezért lehetséges az, hogyha például van egy építésziroda, mint például a miénk, ami egy 8 fős építésziroda, akkor nem látja mindegyik tagja értelmét annak, hogy belépjen a kamarába, mert hogy egyetlen jogosultsággal egy építész cég egyébként elműködik, ugye ekkor ez nyilván is egy jogi kötés, de hogy az építészeti tevékenységet akkor vehetett föl, mint cég, hogyha van olyan alkalmazottad, vagy van olyan alapító a cégben, aki rendelkezik kamarai aláírási joggal, és ezért benyújthatja azokat a terv dokumentációkat ugye a engedélyeztetési folyamatokban, amelyek ma Magyarországon ebben a formában kötöttek, és egyébként a magyar társadalmat hozzá is kötik ezen keresztül az építés szakmához, tehát nem tudsz magadnak házat építeni anélkül, hogy elmenni egy építészhez, vagy egy olyan céghez, akinek van ilyen jogosultsága, és ezért volt fontos egyébként leülnünk, hogy erről elkezdjünk beszélni, hogy ennél, tehát hogy azért jutottunk ide, mert a kamara ma tényleg ennyit jelent, de hogy sokkal többet tehetne ennél, ami egyébként motiválhatna például olyan építészeket is, mint én, hogy belépik a kamarába, és érezzem, hogy van értelme annak, hogy ezeket a közös szakmai ügyeinket át tudjuk beszélni, ha meg lennének ezek a fórumok, ha meg lennének ezek a kapcsolódási pontok, amelyek most nincsenek, és a Törődés Munkabizottság boom kialakulásának gyökereihez érünk el ezzel.
Noémi, egyébként az építészforumon írtál is egy cikket azzal kapcsolatban, amit majd linkelek az adás alatt, hogy hogyan jött létre, de összefoglalnád kérlek, milyen dinamikák, milyen ambíciók mentén jött össze ez a közös?
Hát én már egyel előrébb tartok, mint Dávid, tehát én 2 éve kamarai tag vagyok, de azelőtt 14 évig volt úgy egy építészirodám, szintén egy partnerrel, Pajer Nórával, hogy nem volt szükségem kamarai tagságra, tehát egy építészirodában elég egy kamarai tagság minek. Aztán behívtak a Budapest építész nívódi zsűriébe, Erő Zoltán Budapest főépítész, és akkor szólt a kamara, hogy na most azért ehhez már illene kamarai tagnak lenni, és akkor megcsináltam a jogosultságot, de továbbra se látom túl sok értelmét a kamarai tagságnak, tehát mint egy ilyen párhuzamos univerzum, hogy vannak az építészek, csinálják a dolgaikat, nemzetközi sikereket érnek el, vagy kicsibe dolgoznak, alkalmazottként dolgoznak, akárhol dolgoznak, de a kamarának ez túl sok köze nincsen, tehát hogy egy másik világ, és szerintem tök jó mutatja az, hogy mi hárman itt azért elég különbözők vagyunk, mert Balázs ugye 6 évig volt kamarai elnök, tehát hogy korából adódóan is, de hogy ő azért közelebb ment már régebb óta a kamarához, vagy mondjuk Nóra, akinek hamarabb volt kamarai tagsága, mint építészirodája, a Nanavízió társalapítója. Tehát, hogy sokfélék vagyunk, de még mindig nem reprezentáljuk az építész közösséget, mi se, semennyire. Tehát a Törődés Munkabizottság sem, mert főként cégvezetők vannak ott. Tehát például az alkalmazottakat, vagy akik frissen kikerülnek az egyetemről, vagy akik már a pályájuk vége felé tartanak. Tehát nem ismeri a kamara vezetése a saját tagságát, nem tudja, hogy és lehetséges tagságát, ami még nagyobb probléma, és egyszínű. Tehát
most hány tagja van most egyébként nagyjából a kamarának?
3100. A budapesti kamara az a legnagyobb, ugye. Fejnehéz országban, ez nem meglepetés, de...
Van ehhez képest adatunk arról, hogy mennyi építész dolgozik úgy a szakmában, hogy nincsen kamarai tagsága, vagy ez...
Nincs semmilyen adat. Ez az egyik alapprobléma szerintem, hogy ugye így lehetne megismerni a kamarai tagságot, hogyha lenne egy felmérés, kérdőív, nem tudom, tehát feltérképezni azt egyáltalán, hogy kik vagyunk mi építészek, ezen belül kamarai tagok, mik foglalkoztatnak minket, mik a problémák. Engem soha senki nem kérdezett meg, hogy kamarai tagként már mégis mire vágyom. Ez így nem érdekes. Mi majd szeretnénk megkérdezni a tagságot.
Tehát valahogy ez a kamara a régi céhes világból adódóan, tehát mindenki valahogy oda köti az eredetet. Ugye nagyon zárt elefántcsontorony rendszerként működött, és működik mind a mai napig is, tehát hogy tulajdonképpen az a szándék mögötte, hogy csak az arra avatottak tudják ezt a szakmát végezni, de amit látunk az elmúlt időszakban, hogy azért a kamarának a korfája az elég, hogy mondjam, egy ilyen nagy törést mutat, tehát hogy a fiatalok azok körében jellemzően kevesebb azoknak a száma, akik egyáltalán a kamarával, mint egy fontos helyjel számolnának, tehát hogy nincs általánosan meg az, ami korábban volt, előttünk lévő generációkban volt, hogy az építész az belép a kamarába, az ad egy ilyen, nem tudom, biztonságot neki. Nyilván megváltozott a világ is, tehát amit a Noémi mondott, azt azzal egészíteném ki, hogy magáról a piacról nincsen túl nagy rálátása a kamarának, nincsenek olyan rendszeres adatfelvételek, amiből látnánk azt, hogy milyen cégméretek vannak, milyen bevételek vannak, ebből adódóan mik a mondjuk rendszer szintű problémái a piacnak, tehát hogy ilyen értelemben abban kell egy, már bocsa, de paradigmaváltást adni, vagy szemléletváltást adni, hogy az a modell, amikor az építész egyedül magányos farkasként dolgozik, vagy több magányos farkas csapatba összeállva dolgozik, ez fölváltotta a privatizáció meg a rendszerváltást követően egy céges piaci modell, ahol sokkal rétegzettebb szerepek vannak, és ezeket a szerepeket, ezeket nem lehet, hogy mondjam, zárójelbe tenni, és ebből egyetlen szereplőt, a jogosult tervezőt kiemelni, ami természetesen egy fontos szerep, és ezzel ugye nem csak jogok, hanem felelősségek is járnak, nem is kevesek, de ugyanakkor látni kell a teljes ökoszisztémát, és ennek a teljes ökoszisztémának a rendben tartása lehetne leginkább a kamarának az a feladata, amit az elmúlt negyed évszázadban nem annyira láttunk, hogy végzett volna.
Milyen tapasztalataid voltak, amikor, mint ahogyan Noém is említette, te már voltál kamarai elnök, és az pedig nagyon érdekes kérdés, hogy most egy új szerveződés és egy új kezdeményezés élén hogyan indulsz újra ezért a pozícióért?
Oké, hogy van ez a hosszú történet, röviden ez a feladvány. Hát én úgy kerültem a kamara közelébe, hogy mondjuk azon kevesek egyike voltam, kikerültem az egyetemről, és amikor először megkaptam azt a levelet, amit most minden tag megkap, hogy gyere és vegyél részt abban, hogy új tisztségviselőket állítsunk, akkor én elmentem erre a gyűlés, és azt gondoltam, hogy itt valami történni fog. Ugye 4 éves ciklusokban választ is tisztségviselőt magának a kamara, itt minden tag szavazati jogával élhet, és akkor 4 év múlva meg valahogy úgy hozta az élet, hogy épp egy ilyen fiatal építészcsoport kvázi egy ilyen palotaforradalmat akar csinálni, és akkor ott már én alelnök jelöltként voltam jelen, és tulajdonképpen ez a palotaforradalom ez Hanvába holt, viszont én ott maradtam a kamara közelében, Mónus János egyszer csak fölhívott rá megint, azt hiszem 2 évvel, hogy ez az eset történt, hogy hát nem is olyan hülyeség ez a fiatalítás, akkor gyere és csináld. És akkor bekerültem a kamarának az egyik szervébe, ott letoltam egy gyönge 7 évet, ugye ez pont az a szervezet volt, amelyik a úgy hívják, hogy szakma felügyelet, ennek ilyen bonyolult neve van, de az a lényeg, hogy valahogy a minőséget próbálja ellenőrizni a tagok tevékenységében. Akkor aztán vezettem is ezt a szervezetet, és akkor gyakorlatilag egy idő után rájöttek, hogy a fiatalításnak a utolsó kísérletéből én maradtam egyedül talpon, és akkor azt mondták, hogy akkor csináld. És akkor gyakorlatilag kihívó nélkül megválasztottak elnöknek, ami egy elég vacak dolog, mert Mi pont azért csináltuk a forradalmat, hogy nehogy már az legyen, hogy egy ember közül lehet egy tisztségre választani. És akkor én ezt kétszer is megéltem egymás után, hogy egy tisztségre egy embert lehetett választani, ami hát gyakorlatilag egy óriási teher, mert azt mondja annak, aki oda megy vállalkozni, hogy senki nincs más, aki ezt csinálná, és azért így mondjuk ez egy komoly teher, tehát hogy tényleg megterhelő elnöknek lenni, és most megint egy olyan helyzetet tudtunk teremteni a törődős bizottsága, a munkabizottsága, hogy legyenek alternatívák. Tehát nekünk, vagy nekem legalábbis személyesen mindig az az első számú mondásom, hogy legyen alternatíva, legyen miből választani, hiszen ez a kamarai közösség, ez nem jó, hogyha egy-egy személyhez kötődik, hanem ennek az egész megújulásnak az a lényege, hogy bejöhetnek új szereplők, ezek az új szereplők megmérettethetik magukat, adott esetben mondjuk, hogyha az egyik választás alkalmával még nem voltak eléggé ügyesek, vagy felkészültek, de akkor a következő választásnál még mindig szerepet kaphatnak. Tehát ez egy nagyon fontos megújulási helyzete is a kamarának.
Igen, tehát egy ilyen komoly tét nélküliségrenek egy ilyen látlelete az, hogyha van egy szervezet, amire csak egy ember jelentkezik a vezetésére. Tehát az azt jelenti, hogy van egy teljes szakma, akit igazából nem érdekel, hogy mi történik a Budapesti Építészkamarában, és senki más abból a 3000 tagból nem gondolja azt, hogy ő neki van valami fajta víziója. És ezzel az egész törődés munkabizottsággal az, hogy ez létrejött, az, hogy alulról szervezettel létrejött, ami talán a partizán hallgatóinak nem olyan hatalmas bum, hogy ez ilyen dolgok vannak, hogy alulról csinálnak valamit egy bizonyos szervezetnek a tagjai, de ez az építész szakmán belül azért ez egy elég nagy állítás, és hogy ez így fel tudott állni, és valami fajta ilyen tét, tehát hogy el tudjuk játszani azt, hogy ennek igenis van tétje, és nem mindegy az, hogy a Budapesti Építészkamarának ki lesz az elnöke, és az mit fog csinálni egyébként 4 éven keresztül, mert hogy a kamara egy csomó mindent csinálhatna, amit vagy nem csinál, vagy ha csinálja, akkor nem látszik, és egyébként meg nem is jut el a közösségéhez ezzel a tevékenységével, amit tesz, és tényleg mindenképpen abba az csapódik le, hogy ez az a szervezet, ami nyilván tartja nekem azt az egy számomat, ami ebben az országban lehetővé teszi azt, hogy tervezőként legyek, és mindenki be van záródva a problémáival a saját irodájába, vagy a saját építész alkalmazottai pozíciójába, és hogy ezen viszont tök sokat kéne változtatni, hogy ez ne legyen, mert a építész szakma híres arról, hogy bár tényleg ugyanazok a szívások vannak minden szinten, tehát hogy ugyanúgy szívunk a politikával, ugyanúgy szívunk a gyakorlatilag a pénzügyi hatalomnak a működésével, és annak az ilyen tényleg az ilyen teljes a szakmára nézve megsemmisítő pénzorientáltságával, de ezeket nem tudjuk megosztani egymással, ezt ebben a megosztásban nem tudunk ugye bármiféle megoldást találni rá, és egyébként, és akkor még az meg egy másik kérdés, hogy ehhez kapcsolódóan az egész szakmának az árazása például, hogyan van a béka feneke alatt úgy, hogy hatalmas építőipari pummon mentünk át az elmúlt 10 évben, aminek köszönhetően mindennek fölment az ára az építőiparban, éppen csak a tervezésnek nem. Tehát ilyen nagyon-nagyon sokrétű probléma van, amivel szembenézünk, és ami nekem nagyon érdekes volt, amikor elkezdtük ezt az alulról szerveződést, aminek köszönhetően csináltunk eseményeket, ahova elhívtuk az építészeket, hogy beszélgessünk egymással, akkor ott minden valaha a kamarában érintett korábbi tag, ilyen nagy örege a szakmának, az kávé ott kezdte a mondandóját, de hogy ami az volt, hogy ugye tudjátok, hogy egyébként politikailag a kamara nem tud csinálni semmit. És a válaszunk az volt erre, hogy igen, tudjuk, de azért még ennél a cselekvési horizont jóval tágabb. Tehát az oké, hogy most nem fogunk azonban a pillanatban rákopintani Lázár Jánosnak a fejére, hogy mit csináljon jobban, mert nincs ilyen mozgástere a kamarának, még egyébként, de hát azért az, hogy mi milyen állapotban vagyunk, azt mondjuk tök jó lenne látni. És ez tök jó lenne látni, és az, hogy nem tudjuk, a szakma nem tudja magával kapcsolatban, hogy milyen állapotban van, ez nem a rendszerváltás óta van így, nem a kamara létezése óta van így, hanem a világháború óta van így. Azóta nem vagyunk tisztában azzal, hogy mit, hogyan csinálunk. Nem tudjuk a saját hagyományainkat, nem tudjuk a saját közös szívásainkat. Kicsit ilyen tényleg így, amikor van egy ilyen van egy ilyen függő, és nem tudja azt, hogy a függőségével nincsen egyedül, hanem mások is vannak rajta még, és akkor hirtelen elmész egy ilyen helyre, és akkor egy felvilágosodsz, hogy hú, de jó, nem vagyok egyedül ezzel a problémámmal, akkor erről lehet beszélgetni.
Meg, bocs, csak még kérdezted, hogy hogyan dolgozunk együtt. Tehát, hogy ilyen informális, a Budapest építészeti filmnapokon kezdődtek beszélgetések, és akkor úgy elkezdett ez így kiterjedni, hogy mindenki tudta a építész ismerőséről, hogy neki is tele van már hocipője és apátia, de azért van benne annyi energia, hogy tenne is valamit, és akkor ez mint a gomba alatt, ugye egyre többen lettünk. Aztán ezt ki is nyitottuk, tehát voltak nyilvános események, hogy oké, hogy mi gondoltunk valamit, meg fölírtuk a papírokra azokat a mellékneveket, azzal kezdtük, hogy mellékneveket írtunk föl, hogy milyen legyen, milyen egy jó kamara részvételi, kíváncsi, azt hiszem nagyon... Ez a kíváncsi szó, szerintem törődő, tehát innen lett a nevünk is, hogy mert nem törődik, nyilván ez csomó hiányból fakad, hogy most milyen nem, de hogy mi milyen kamerát tudunk elképzelni. És akkor ezt nyitottuk ki egyre jobban, és tényleg ismerősök, meg még távolabb ismerősök jelentek meg, vannak olyan emberek a operatív törzsébe, vagy tehát akik tényleg minden héten ott vannak a kamerában, akiket én korábban nem is annyira ismertem, és akkor úgy mindenki jön és mondja, és nem az van, hogy van egy guru, aki megmondja, hogy mit kéne csinálni, mert nem tudjuk, hanem ezt így teljesen közösen rakjuk össze.
Tehát tulajdonképpen szerveztetek egy alternatív kamarát, aminek jelenleg viszont meg nincsenek hivatalos pozíciói. Tudtok olyan helyi, vidéki kamarát, mondtad, hogy megyei szinten működnek ezek egyébként, ami sokkal jobban működik, vagy ahol olyan szakmai közösség jön létre, ami többet vesz ki egy ilyen szervezetnek a lehetőségeiből?
Csak ilyenben.
Hát ugye a Budapest azért handicapes, mert itt van a legtöbb építész, és akkor az emberek sokaságából egy ilyen személytelenség következik. Utánunk jön ugye a Pest megyei kamara, ott nekem egyszer a Filip Frigyes, a Pest megyei kamara elnöke azt mondta, hogy az olyan, mint az 56-os zászló, hogy közepén van egy luk, ezért ott sokkal inkább a területi legszerveződő csoportokból épül föl maga a kamara is. De ilyen értelemben nagyon heterogén, tehát van, ahol 100 fő alatti a tagság, és ugyanúgy egy teljes apparátus kell működtessenek, azok megint egy nagyon eltérő helyzetet jelentenek, teljesen más kihívásokkal. Úgyhogy ilyen értelemben szerintem, ugye mi a Budapest Építész Kamarával foglalkozunk most, tehát nekünk az a egyik kulcsmomentum, hogy hogyan tudjuk ezt a 3000 embert, meg azt a potenciális, még szerintem ennek sokszorosát kitévő építészettel foglalkozó embereket megszólítani azokkal az eszközökkel, amik arra lettek kitalálva, hogy nagyszámú embernek a véleményét összegyűjtsük. Tehát ez mondjuk egy ilyen fő célunk. Egyszerűen azért, hogy hallani lehessen azokat a problémákat, ami tényleg az embereket foglalkoztatja, és ez azért feladat, mert kilakultak a sztereotípiák, hogy mi a kamarának a feladata, és azt így valakit így megállítunk építészként, akkor azt a három dolgot elmondja, hogy a jogi, meg hogy díjszabás, meg nem tudom mi, de azért ennél ez szerintünk sokkal mélyebb. És ezt csak egy ilyen irányított rendszeres adatfelvétellel lehet igazándiból föltenni, és ugyanakkor nagyon szeretnénk használni azokat a bevonó gondolkodási eszközöket, amik már nyilvánvalóan akár már a tervezési folyamatokba is beépültek, de a kamara önmagát ezt nem használja. Ugyanígy mondhatnám például ugye a tervpályázatokat, hogy az milyen fontos az építészeknek, hogy legyen egy olyan verseny, ahol a minőség verseny, ez nem az ár, és mi azt szeretnénk, hogy ez, hogy pályáztatunk, ez a kamarai működésben is jelen legyen. Tehát, hogy azért az nagyon visszaes, amikor az építész kamara kifelé azt mondja, hogy pályáztatni akarok, majd a saját kreatív tisztségeit pedig így rámutat egy emberre, hogy akkor te csinálod. Tehát, hogy ilyen értelemben mi azt szeretnénk, hogy ne prédikáljunk vizet és ígyunk bort, hanem hogyha ez egy elfogadott elv, akkor e szerint menjünk.
most előállítottátok a versenyhelyzetet. Kérlek azt is akkor vázoljátok föl a hallgatóknak, hogy most hogy néz ki a verseny? Az eddigi elnökség továbbra is maradna a pozíciójában? Tehát egyáltalán mi a, hogy néz ki a csatatér most?
Először is, mielőtt, ez nem egy csatatér. Tehát szerintem ez nagyon fontos elmondani, hogy Herceg László másik elnök jelölt, de ő is nagyon hasonlókat gondol, csak kicsit más munkamódszerekkel, és nem tudom, más társaságban. Tehát abban mi unikálisak vagyunk, hogy ilyen pártszerűen előre szerveződtünk, mert azt gondoljuk, hogy a kamaravezetés az egy cégvezetés, tehát hogy ott tudunk együtt dolgozni, és már fél éve együtt dolgozunk, akkor az valószínűleg menni fog. Tehát ez nem egy csatatér. Tehát hogy az a, pont ez a baj a mi kis közösségünkben, hogy ott is vannak ilyen árkok, törésvonalak, és együtt kell dolgozni. Tehát ezért vagyunk nyitottak, hívtuk de el is jöttek az eseményeinkre a más jelöltek a különböző pozíciókra, tehát hogy mondjam, a másik csapat, vagy nem tudom, próbáljuk őket bevonni, több-kevesebb sikerrel, de Balázs foglald össze, tehát hogy...
Hát igen, először is unikális a helyzet, mert lesz egy elnökjelölti vita, ahol reményem szerint a programok fognak egymással ütközni, bár nyilvánvalóan azért az elnök személye az egy személyi kérdés egyben, illetve hát a választás is olyan, hogy személyeket választunk. Mi praktikusan kvázi lemodelleztük azt, hogy nagyon eltérő helyzetből érkező emberek hogyan tudják a véleményeiket közös platformra hozni, ebben egy kicsit előrébb járunk talán. Igen, a vitát az Építész Fórum szervezi, és 23-án hétfőn lesz, talán este 6 órakor a Fugában bólogatnak a többiek, tehát most ezúttal nem tévesztettem el a dátumot és az időt. Hát tulajdonképpen ez egy ilyen szervezett vita, mindenkinek van egy időkerete, tudunk egymás gondolataira reflektálni. Én azt várom ettől a vitától, hogy tényleg egy ilyen konstruktív együtt gondolkodás lesz belőle, de hát nyilván ez egy kampány időszakban azért van egy kompetitív helyzet. Mi nagyon szeretnénk, hogy ez a kompetitív helyzet ez ne abba torkoljon, hogy aztán azt gondoljuk, hogy az én igazam az fontosabb, mint a másik embernek az igaza. A törődés munkabizottság alapvetően közügynek tekinti a kamarát, tehát minden, ami elkészült nálunk, azt a közösség részére adjuk, a programunkat is a közösség részére adjuk, és hát abba bízunk, hogy ez a közösség tudat, ez az egység tudat lesz a meghatározó élmény a kamarában a jövőben.
És az is az nagyon fontos, mert ugye akik indulnak még ezekre a pozíciókért, ők is kamarai tagok, és ugye a törődés munkabizottságnak egy alapvetése, hogy a kamarai tagokkal akar együtt működni a jövőben, tehát hogy nem célunk nekünk itt bármiféle ellenségeskedés, de azért azt hozzátenném, hogy lesz vita, elnökjelölti vita a Budapest Építészkamara elnöki pozíciójáért először a kamara történetében, és hogy ez megint csak azt mutatja, hogy érdemes belevágni ezeknek az érdekképviseleteknek az újragondolásába, mert önmagában megint csak, hogyha magunkat képesek vagyunk kicsit előre mozdítani, hogy az Építész Fórum, ami a legfontosabb média felülete gyakorlatilag ugye az építész társadalomnak, már ő is azt érzi, hogy oké, itt most egy olyan mozgolódás van, hogy emiatt érdemes megszervezni nekik egy ilyen vitát, és nem nekünk kell ezt mondjuk már generálni. Ezek nagyon apró dolgoknak tűnnek, meg tényleg tök blama, de hogy az építész társadalom ebben az állapotban leredzik, hogy ez egy hatalmas erőrelépés, hogy van egy tétel elvileg rendelkező pozíció, és erre sikerül összehozni egy ilyen helyzetet, ahol valószínűleg a szakma jelentős része ott lesz, és ott láthatjuk majd, hogy mik lesznek a két elnöknek a kínálata. Ugye azt szerintem egyébként tök fontos, hogy a csatatérség azért is nehéz ezt így kizárni, mert egyébként, ahogy mint mondtam az előbb is, az építész társadalom egyébként jól látja a saját problémáit. Az építész szakma megítélése nem fényes. Az árazás, amit el tudunk érni, nem fényes. A politika felé való szakmaképviselet nincs a legjobb állapotban. A saját belső fórum traumáink döcögnek. Hogy ezeken változtatni kell, meg javítani kell, ebben mindenki egyetért. Gyakorlatilag tényleg visszamenőleg a háború utáni időszakig, ahol inkább, nem tudom, a Magyar Építőművészek Szövetsége volt az, aminek ilyen jegyzőkönyveit, hogyha valaki fellapozza, még a 70-es évekből, akkor már ott megy a siránkozás, hogy jaj, az emberek nem szeretik a modern épületeket, mit csináljunk? És akkor ott kitalálták Oskó Juditot, aki megcsinálta az Unokáink is fogják látni című tévéműsort. És akkor lett a hatása, hogy mai napig utálják az emberek a modern építészetet, tehát hogy látszik, hogy nagyon döcögnek ezek a problémáinak a megoldásai, és részben azért, mert hogy ez sosem volt egy ilyen egy irányba mozdulás. És hát akkor bízunk benne, hogy ezzel, amit most mi itt így prezentálunk, meg modellezünk, meg tényleg eljátszunk. Tehát, hogy ez egy ilyen érdekes így kimondani, hogy úgy kezdődik a demokrácia, hogy eljátszott, hogy demokrácia van, és ettől azok, akik igazából ezzel így nem nagyon foglalkoznak, hirtelen ők is elkezdik ezt így csinálni, és akkor ez így megteremti magának, de igazából most ez történik első körben. Ezért lesz nagyon izgalmas jövő itt pénteken a Béknek a tisztújítása, ami egy egynapos horrorisztikus maraton egyébként.
Egy óriási társasházi lakógyűlést kell valószínűleg elképzelni.
Így van, amire már most az a víziónk, hogyha mi leszünk, vagy a törődés munkabizottság jelöltjei jutnak be a pozíciókba, akkor ez úgy, ahogy van, átszabható online-á, és inkább legyen egy buli a végén, ahol meg összejövünk, és megünnepeljük azt, akik nyertek, mert hogy semmi, tehát hogy mindegy, sokkal hatékonyabban működhetne minden, sok hülye apróság.
És egyébként eddig csak az elnökjelölti pozícióról beszéltünk, de milyen tisztségekbe jelöltök még tagokat?
Hát ugye az elnök mellett van egy alelnök, a törődés munkabizottság egy fontos küldetése az, hogy a nők, építésznők jelenjenek meg végre a kamarai döntéshozatalban, és ez nem egy ilyen, hogy mondjam...
Nem egy kvóta kérdés.
Nem is csak egy kvóta kérdés, hogy nem
mondjátok
az a... Nem
csak, mondjátok.
Elmondjuk helyetted.
Nem az van mögötte, hogy akkor ez most ilyen trendi dolog, és akkor jaj, a nők azok, hanem egész egyszerűen azt látjuk, hogy a 100 évvel ezelőtt még nem volt nő az építészkaron, aztán lett egy, aztán lett kettő, három, most pedig a hallgatóknak a többsége nő. Én ilyen 75%-os arányokat látok. Miközben a szakmagyakorlókban még mindig a férfi dominancia az, ami a jellemző, és ezt az átmenetet valahogy le kell vezényelni, és ezt nem lehet úgy, hogy egyszer majd nyakunkba zúdul ez a kérdés, és ennek a gazdasági vonzatai vannak, a cégekre vonatkozóan nagyon komoly feltételeket teremt. Egyáltalán az, hogy egy egészséges közegben lehessen a munkát végezni. Tehát, hogy egyáltalán, hogy ennek a változásnak most meg kell teremteni az alapját, és erre oda kell figyelni. Tehát ilyen értelemben ugye mi arra figyeltünk, hogy ilyen 50-50%-ban legyenek nők a jelöltek között, pont ennyi az egész téma, nem akarom kinyitni az összes többit, úgyis itt van Noémi, aki a női mozgalomnak az egyik oszlopos tagja, és majd jól leterem.
Két éve nyomjuk ezt a témát, amikor volt egy évforduló, hogy 12 éves lett a Navízió, és akkor valahogy kicsit ilyen feminista kiáltvánnyá ment át ez az ünneplés, és hogy megmozdult valami a szakmába, a építészeti szaksajtóba, de nem csak az építészetiben, tágabba, tehát hogy a városainkat, a házainkat, épületeinket, lakókörnyezetünket, ahol élünk, azt az emberek fele nő, de csak férfiak tervezik, női szempontok, és akkor kik lehet nyitni, nem csak nő, öregek, babakocsi, kispapa, kismama, akármi mozgási, tehát hogy ezek a marginális csoportok, és a nők még annak szépen, nem, az ők szempontjai nincsenek itt a városaink tervezésébe, fejlesztésébe, a mai napig az tök gáz, és akkor ennek tök jó lenyomata a csak férfiakból álló zsűrik, kamarai vezetések, stb. És két év óta, amióta ez így felpörgött ez a téma, én nem tudom, hány kerekasztalon vettem részt, interjú, nem tudom, és unom ugyanezeket elmondani, és mint hogyha egy magamba beszélnék, és akkor az egyik ilyen csajos beszélgetésen hangzott el, hogy hát be kell menni a kamarába. Tehát az, hogy távolról apátiában, hogy a kamarában nincs értelme, de be kell menni a kamarába, mert ha csak önmagunkhoz beszélünk, akkor az nem jó, hanem ezt egy együtt érdemes.
Tehát azért megnevezném, hogy Varga Piroska, az alelnök jelöltünk, aki a grafitműteremnek a vezetője, és elnökségibe még 3 embert jelöltünk, tehát kvázi egy komplett elnökségre adtunk javaslatot. Ugye Csóka Attila szintén a Paradigmából, Pajer Nóra a Nanavízióból, és Rab Donát a Minusz Pluszból vannak az elnökségi tagjelöltjeink között. Most nem olvasom fel a teljes népsort, ezt is ki lehet tenni linkbe, szerintem az egyszerűbb. Abszett. A lényeg az, hogy mi valahogy úgy gondolkozunk, hogyha vannak elveink, tehát hogyha ez a női kérdés ez jelen van, és ez nem egy marginális dolog, hanem egy döntő helyzet, egy döntő átalakulás, egy átmenet a következő évtizedekben, akkor ezt nem fölírjuk egy papírra, hanem ennek megfelelően javaslatot is teszünk és cselekszünk. Tehát, hogy ilyen értelemben az, hogy mondjuk én vagyok az elnökjelölt, az csak azért van, mert a társaságban nekem van egyedül egy év ilyen kamarai múltam, ami egy ilyen szükséges bemeneti feltétel ahhoz, hogy valaki elnökjelölt legyen. Sokkal jobb lett volna, én is jobban ültem volna, hogyha valaki a lányok közül vállalja, hogy akkor én lennék mondjuk a kamarának az elnöke, de azért mondjuk egy alelnöki hely is nagyon komoly dolog, tehát hogyha ezt már el tudnánk érni, az egy fantasztikus helyzet lenne, és teljesen át tudnánk valahogy fordítani a gondolkodását a társaságnak.
Hát igen, gyakorlatilag a szemléletváltás a kulcs szó, tehát azért nem a programról beszélünk érdemben, mert itt ugye tehát az a rendszerváltás, ami történt a 90-es években, gyakorlatilag a szakmát, ezt így egyáltalán nem tudta lekövetni. Sehogyan sem, mert annyira rászakadt hirtelen a tervezőintézetben dolgozó építészekre, akik állami alkalmazottak voltak, az, hogy nekik saját piaci keretek között saját irodát kellett vinniük, hogy nyilván a legutolsó momentum volt az, hogy na, akkor foglalkozzunk a szakma képviselettel, és akkor ennek a jövőbeli kihívásaival, mert akkor azért szerintem már elég erősen látszott, hogy van egy átalakuló nemi összetételét átalakuló szakma egyébként, és akkor ezeket így most érjük utol, ezeket a témákat szedegetjük föl, és akkor nyilván mivel, hogy azok, akik összejöttek így a törődés munkabizottságban már mind gyakorlatilag ebben a nem tudom, korban nevelkedtek, most ilyen szépen szólva, anélkül, hogy ez ilyen generációznak, mert azért vannak különbségek köztünk évben, de hogy ez a társaságban ebben meg már nagyon összegyűlt minden, hogy mit csinálnánk máshogy. Ennek köszönhet egyébként a cégeinket is nagyon máshogy csináljuk már, ahogy amit említettél Balázs az előbb, hogy a szakma elmúlt tényleg az ilyen heroikus, az elmúlt x évében, 100 évében ilyen heroikus önálló küzdelemként volt előadva, a szakmának a teljes értékelése az ibüldiakkal együtt mindenhogy arra ment rá, hogy itt vannak ilyen csúcs személyek, akik létrehozzák a házakat, akikről aztán elnevezzük a utcákat majd 100 évvel később, és ennek ellenére ez egy csapatmunka, ami mondjuk nekünk már tök egyértelműen csapatmunkaként jön elő, és én érzem magam kínosan cégvezetőként, hogyha úgy jelenik meg egy cikk a Paradigma Ariadnéról, hogy nincsen megemlítve az összes tervező, aki részt vett benne, és az most még, és ráadásul legyen inkább ABC sorrendben, mert sokszor nem is az a fontos, hogy ki volt az, aki aláírta, ki volt az a vezető tervező, sokkal értékesebb az, hogy létre tud hozni egy működő közeget egy cég. És akkor ezek a működő közösségként létező cégvezetők, meg építészek, akik most így egymásra találtak ebben a törődés munka bizottságban, és az a feltételezésünk, hogy 3000 emberrel is működhet ez. És tök jó lenne erre egy kísérletet tenni, mert azt látjuk egyébként, most nem nagyon csatatérré változtatva, de hogy a jelenlegi kamarai elnökség azért ez egy hadilábon áll, még hogyha önhibáján kívül akkor is, akár a női kérdéssel, tehát hogy a Herceg Lászlónak voltak nagyon béna nyilatkozatai erről, sajnos nyilván ő se ebbe nevelkedett, másik generáció nem teljesen érti talán ezeket a problémákat, hogy hogyan kéne kezelni, de hogy ezeken mind arra mutatnak, hogy érdemes lenne legalább frissíteni egyet, és megnézni, hogy na jó, akkor most 4 évig akkor csináljuk így, mert az viszont sokszor elhangzik, hogy az öreg tapasztaltak mennyivel jobban tudják a dolgokat, és annyival jobban tudják az öreg tapasztaltak a dolgokat, hogy a szakma jelenlegi állapotába is ők kormányozták bele a szakmát, és nem nagyon kifele, hanem inkább még mélyebbre. Szóval, hogy én ebből én ilyen nagyon nyitottan, nyilván mivel, hogy magunkat helyezzük ezáltal a pozícióba, de emiatt én nyitottan képzelem ezt el, hogy hát próbálkozzon mindenki, aki tud, és akkor nézzük meg, hogy mit tud a következő váltás.
Nekem lehet egy kérdésem hozzád, hogy persze. Te mikor csatlakoznál a kamarához? Te miért nem csatlakozol, és mi kellene ahhoz? Mit tenné a kamarát vonzóvá?
Elolvastam, olvasgattam a programotokat, és abszolút vonzó. Én azért nem csatlakozom a kamarához, nem biztos egyébként, hogy reprezentatív a példám. Egyrészt azért, amit mindannyian említettetek, mert van egy kis négyfő stúdiónk, ahol egy embernek már megvan a jogosultsága, és hát nálam ehhez még bejön az, hogy miért csináljam ezt, mikor egyébként meg podcastolok, meg tanítok, meg nem tudom, és annyi, vagy nem tudom, széles portfólióm van ebben a tekintetben, és ezért ez nem prioritás. Megmondom, van ez a biztonság, ami persze lehet, hogy illúzió vagy naivitás, hogy mi most együtt vagyunk, és elég az az egy jogosultság. Nekem a kamara tekintetében az lenne talán fontosabb az ilyen jellegű, nem tudom, a kamara által birtokolt ilyen jogi vagy hivatásrendi monopóliumnál, hogyha a kamara mondjuk nagyobb felelősséget érezne abban, hogy az építészeti közéletet mind gyakorlatilag, mind pedig intellektuálisan azt, hát ha nem is szervezze, de legalább több platformot biztosítson ahhoz, hogy meg erőforrást, hogy ez szerveződhessen, akár szorosan az ilyen piaci jellegű tervezői munkától függetlenül.
Uh-huh. Rajta leszünk.
Igen, hát ez egy kicsit rezonál a mi gondolkozásunkra. Én azt szoktam mondani, hogy ugye a érdekképviselet azért az két ilyen fontos dolgot igényel. Az egyik, hogy legyen egy stabil bázisa az embernek, tehát hogy tényleg értse, hogy mi az, ami a közérdek, és ne csak egy saját megfejtése legyen erre, hanem ez egy ilyen konszenzuson alapuljon. A másik pedig, amit említettél, hogy igazándiból az érdekképviseletet ilyen reprezentáció nélkül, anélkül, hogy bemozognád az egész teret, nem lehet megvalósítani. És ez egy nagyon fontos tudás szerintem, és ilyen értelemben ugye az, hogy Magyarországon nagyon sokfajta szervezet van, tehát ugye magában a kamara is megosztott országos területi szinten, ezt is egy fél órától elmagyarázni, hogy éppen hol vagyunk a rendszeren belül, pedig elvileg nem kéne, de azért mindig meg kell tenni, de ugyanakkor ott van a kamarák mellett a Magyar Építőművészek Szövetsége, akik szintén ugyanezt a kérdéskört járják körbe, van egy Magyar Művészeti Akadémia, van a SZIMA, van a MUT, van a KÉK, és akkor kihagytam még nagyon sok mindenkit, és ezek az emberek egyszerre a saját igazságukat, vagy a saját megfejtésüket párhuzamosan tolják, ami hát oké, rendben van, de önmagában azért a kamarának nem lehet így visszahúzódni egy ráadásul legnehezebben érthető és megélhető szegmensbe, hogy akkor majd a jogszabályváltozás majd én jól véleményezni fogom, amit majd jól nem hallgat meg senki, tehát hogy ezzel nem lehet közösséget építeni. Szerintem, és akkor itt a Dávid mondására reflektálok, vagy hozzá csatlakozok, tehát hogy azért nagyon fontos a kamara, mert működtetni lehet benne egy demokráciát helyi szinten. Tehát ezért ez ennél sokkal több, mint hogy akkor különféle szerepeket eljátszok, hanem hogy tényleg nekünk ezt meg kéne tanulni. Mi az, az alkotmányos demokrácia, és ezt nem úgy kell megtanulni, hogy majd a nem tudom ki az miért nem úgy csinálta, hanem itt van ez a helyzet, ezzel a helyzettel nekünk élni kell. Ez egy ilyen társadalmi kötelesség, nem a választott tisztségviselők szintjén, hanem az egyéni tagok szintjén is létezik.
Igen, ez szépen világít rá, hogy nem ráhúzza senkire így a bilogot, de hogy az építész szakmának megvan ez a fajta ilyen, most nem ilyen, egy kicsit ez a jobboldali hagyománya, hogy a hatalomhoz való viszonyunk az nem az, hogy mi megpróbáljuk képviselni a saját magunkat, és megtaláljuk egyébként a saját pozíciónkat a hatalomban, hanem a hatalomhoz mi viszonyunk az, hogy van valaki hatalmon, náciktól, kommunistáktól elkezdve egészen most éppen demokratikus, bizonyos speciális demokratikus rendszerekig, és akkor ehhez próbálunk így simulni valahogy mindig, keressük így a lehetőséget, hogy ebben a furcsa most éppen lévő politika helyzetben mi a mozgástér, ahelyett, hogy leszögeznénk a saját mozgásterünket, amire azt mondjuk, hogy akkor most ebben a rendszerben szeretnénk mi működni. És ez szerintem ez egy még várat, tehát magára várat, egy olyan kísérlet, ami még várat magára, és hatalmas munka. Tehát most amikor, tehát nagyon nagy évekről beszélünk, de egy ilyen lépést, amit most a Törődés Munkabizottság csinál, ez egy ilyen pici-pici százalék ahhoz, hogy egy egész szakmát kéne mobilizálni és újra elhitetni velük, hogy egyébként érdemes foglalkozni a saját belső ügyeinkkel. Ez egy több tíz éves folyamat, hanem még annál is hosszabb, és lépésről lépésre ezen egyébként lehet alakítani.
A műfaj természetéből is adódik a hatalomhoz való viszony, igen. És ez, szóval azért az autonómiája az mindig korlátos lesz, legalábbis, hogyha valaki építeni akar, akkor, és most nem is feltétlenül csak a politikai, hanem a gazdasági hatalomról ne is beszéljünk, ami lehet, hogy nyomasztóbb akár jelen helyzetben.
Igen, így van.
Csak még hogy... a politikainál is.
Igen, és most is közben eszembe jutott, mit akartam mondani, hogy ez így van. Tehát, hogy teljesen ezzel tisztában vagyok én is egyébként, hogy a szakma egyébként jóval korlátozottabb, mint amit elhitetnek mondjuk az építész hallgatókkal az építészkaron. De hogy eznek tök fontos, hogyha leszűkítjük a saját öndefiníciónkat arra, hogy a Budapesti Építészkamara nyilván tartja azt, hogy kinek lehetja a kamara jogosultsága, akkor kérdés, hogy ezt mikor gondolja egyszer majd az építési minisztérium úgy, hogy erre igazából ebben a formában nincsen szükség, mert semmi más nem történik, csak egy iktatás. Az iktatás az egy hivatali dolog, nem feltétlen kell ez önrendelkezésnek lennie, ezért lenne jó kitágítani a tevékenységet. És egyébként a reprezentációt, ami szóba került behozni, és jó, hogy ezt felvetetted, hogy nem nagyon találkozunk ugye a kamarával, mert még az se jut el egyébként az építészekhez, hogy a FUG, a Budapesti Építészeti Központ, az a kamara által fönntartott kulturális intézmény, és részben egyébként ezzel a feladattal is működik, hogy ezt az egészet, amit az építész szakma és az építész szakmai működés jelent, azt így áthathatóvá tegye. Jelen formájában pont ekkora hatásfokkal, hogy így mindenki így pislog, hogy akkor ez most így igazából tényleg az történik-e, amire szükség lehet, de nyilván ez egy messzebb vezető kérdés.
Cégvezetők ülnek, és egyáltalán nem gondolom azt feltétlenül a tőke-munka konfliktusban a magyar kisvállalkozások, amilyennek mondjuk egy építésziroda számít a legproblematikusabbak. De az azért érdekel, hogy egyrészt van-e a munkabizottságban, vannak-e olyan tagok is, résztvevők is, akik nem vezető szerepben vannak, akik egyszerűen csak munkavállalók valamilyen irodánál, pont nem abban a léptékben, amiben ti működtetitek a vállalkozásaitokat. De azért létrejöttek most már Magyarországon is olyan tervezőirodák, ahol az ott dolgozók nagy része ilyen multis vagy nagyvállalati körülmények között, és hát abban az elidegenedettségben terveznek hát kérdéses, hozzáadott értékű munkákat. De szerintem az ő képviseletük is nagyon fontos lenne, és hogy erről gondolkodtatok-e, volt-e ilyen beszélgetés a munkabizottság működése óta?
Vannak nem cégvezető tagjaink, és ez rendkívül fontos. Tehát vannak közös problémáink, például, hogy van egy jogi problémám, akkor nincs egy telefonszám, hogy fölhívjam, most ezt hogy értelmezzem, de vannak speciális problémák, tehát a nőket, női munkavállalókat érintő problémák, az szerintem van egy speciális része, és nagyon fontos az, hogy igen, nem csak cégvezetők vannak, és ne is csak cégvezetők legyenek, sőt, de jelen pillanatban nagyon nehéz rábeszélni. Nekem az a saját tapasztalatom, hogy a saját munkatársaimat is nem sikerül rábeszélni, hogy csatlakozzon a kamarához. Akkor se, ha én fizetem a vizsgáját, meg a... Nem tudom, mert hogy minek? Mert nem érzi, hogy kapna valamit azért, hogy ő, nem tudom, kreditpontokért vizsgázik, meg nem tudom, tehát nagyon fontos lenne, hogy nekik is legyen ugyanúgy egy érdekképviselőtök, és nem tudom, egy tagozat, vagy, ahol ugyanazokat a problémákat egy körben meg tudják egymással beszélni. Ahogy mondjuk a cégvezetőknek megint más problémáik vannak, mert senki nem mondta el nekünk, hogy hogy kell céget vezetni, hogy kikerülünk az egyetemről, saját valamit akarunk csinálni, és olyan beteg munkahelyeket hozunk létre, ami borzasztó. Tehát a szürke foglalkoztatástól kezdve az ön kizsákmányolásig és a munkavállalók kizsákmányolásáig, és akkor tényleg, akiben benne van a bugös saját irodát visz, akkor az idő mire megérti, hogy de a munkavállalótól nem biztos, hogy ezt elvárhatom, hogy ő is éjszakázzon, és nem tudom, milyen a
navízió. Magamtól se.
Egyébként magamtól se, és a női szempont bevonása szerintem ebből azt mondom, hogy tök érdekes. Tehát mi két nő vezetünk egy irodát, és szerintem nagyon máshogy működünk, de lehet, hogy ez már generációs váltás is, tehát hogy nálunk nincs éjszakázás, mert hogy mi magunk se, minek, nem jó, nem. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy minden szempont bejöjjön, és ne az legyen, mint most, hogy csak a vezetőtervezők és cégvezetők szempontjai derülnek ki a kamara számára.
Igen, meg én arra is gondoltam, hogy az is fontos szerintem, hogy tényleg annyira prekarizálódik ez a szakma, hogy az biztos, hogy és ahogy egyre inkább létrejönnek különböző specializációk is, ezekben a nagy, akár több száz főt foglalkoztató tervgyárakban, az végképp biztos, hogy egy illúzió, hogy mindenkinek lesz majd egy saját irodája, és minden tanoncból mester lesz egyszer, hanem egyszerűen az egy jól rosszabbul fizetett bérmunka lesz, ahol tök fontos, hogy a ilyen személytelenebb módon is képviseltetve legyenek ezek az egyébként a praktizáló építészeknek valószínűleg a többségét jelentő.
Abszolút, igen. Vagy egyéni vállalkozók. Abból a fajta építészből is szerintem nagyon sok van, aki nem visz céget, hanem egyedül viszi a saját praxisát saját néven és kész. Tehát nagyon sokfélék vagyunk, és ez a sokszínűség, ez most nincs ott, és ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ott legyen a kamerában.
Igen, ebből a szempontból szerintem a hallgatók szempont miatt fontos megjegyezni, hogy a szakma önképe, amit egyébként átad, vagy örökít folyamatosan tovább a képzéseink keresztül, az, hogy az építész az egy önálló, alkotó személy. Akárhogyan is, akárhol van, ő egy ilyen erős, magabiztos alkotó. És ha már arról tudnánk egyébként beszélni, és ebben a kamarának tök nagy szerepe lenne, hogy kinyissa azokat a fórumokat, ami megteremtenek a lehetőséget, hogy ha-hó, a valóság nem ez, hanem a valóság az, hogy lesznek vállalkozó építészek, akiknél fogsz egyébként javarész dolgozni, mint munkavállaló. És ebből a szempontból sokkal közelebb állsz egy ilyen, nem tudom, munkáshoz, most én nagyon csúnyán szólva, mint ahhoz az önálló, az álmait beteljesítő alkotó, akit egyébként amire egyébként trenírozt téged mondjuk egy építészképzés. És ugye, és ez azért nagyon fontos, mert ezek az ütközések, ezek tehát tényleg építészeknek az életét így rottyantják meg, hogy igazából egyáltalán nem azt kapja aztán majd a munkapiacon, vagy akint a munkahelyén, amit igazából elvárt volna attól, amit sugaltak neki, és hogy ezért merült fel ez önmagában az, hogy nem csak az, hogy szét kell szálazni a kamarai tagokat, cégvezetőkre, munkavállalókra, meg egyébként mindenféle hivatali dolgozókra akár, de meg kell jelni valamilyen keretek között a hallgatók között is már, és kommunikálni feléjük, hogy de egyébként mi lesz az a valóság, amiben belekerülsz, milyen opcióid vannak egyébként szakmagyakorlóként, és akár miért kezdjél el, nem tudom, betagozódni a Budapest építészkamara hallgatói, nem tudom, szakosztályába ideje korán például, ami jelenleg egyébként nem egy lehetőség senki számára.
Igen, és amit mondtál, hogy a te példád nem reprezentatív, mert te három másik dolgot is csinálsz az építészet mellett, szerintem meg de. Tehát, hogy a ma építész hallgatók, tehát diplomázó építészek között szerintem rengeteg olyan ember van, tehát ez a generáció olyan, hogy nem az, hogy elmegyek egy munkahelyre, és majd onnan megyek nyugdíjba, hanem érdekel ez is, részmunkaidőbe akarok dolgozni, mert péntekenként ötvös vagyok, vagy dúlaképzésért, vagy mit tudom én, akármi, és hogy erre sincsenek felkészülve mondjuk az ilyen nagyobb építészirodák, hogy részmunkaidő, vagy home office, ugye a Covid-dal jó nagyot léptünk előre, ami szintén megint a női munkavállalók helyzetét is könnyíti, de mindenki másét, hogyha ez így átszivárog az építészirodákból, hogy ja, amúgy így is lehet dolgozni, és nem kell a hétvégézéses, éjszakázásos, belehalós üzét nyomni, amire szocializáltak minket az egyetemen, igen. Mint a katonaság, hogy én is szívtam, te is szívjál, nem?
Hát így van alapvetően, és ez az önkép, ez borzasztó fontos, tehát az, hogy mit tudom én, az elmúlt évtizedekben úgy jöttek ki az építészkarokról a hallgatók, hogy egy és egyetlen életút volt az, ami siker. Jaj, az összes többi az kudarc, és tele van a szakma olyan emberekkel, akik teljes életet élnek egyébként, de mégis kudarcnak élik ezt meg. Tehát, hogy ez valami olyan tragikus és érthetetlen, hogy ez biztos, hogy ki kell nyitni. És nem azt mondom, hogy erre lesznek szabályaink, de hogy erről beszélni kéne, és erről a kamarának kéne beszélni, abban egészen, arról egészen bizonyos.
És a kudarc következő fokozata a pályaelhagyó építészek. Tehát egy csomó építészt kiképzünk tömegképzésen, akiknek egy jó nagy része pont ezért, mert voltak valamilyen elvárásai, aztán a való életben nem ezzel találkozik, ott hagyja a pályáját. Tehát ez is elvesztegetett erőforrás, vagy nem tudom, a kudarcon túl.
Igen, ez fontos.
Én köszönöm, hogy eljöttetek ma, és beszélgettünk. Szerintem ne zárjuk le ezt a beszélgetést. Sok sikert a tisztújításon, nektek pedig köszönöm, hogy hallgattatok minket, támogassátok a Partizánt minden lehetséges felületen, hogy készülhessenek még ilyen műsorok. A hangmérnöki munkát köszönöm Irsik Bencének. Sziasztok!